a mi segítségünk és Isten tiszteletünkre az áldás jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezet tagjait az apostoli köszöntéssel. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 156. dicséretünket énekeljük, Úristen, mi sok szükséget érezvén körülöttünk. A gyülekezet foglalja el helyét, és a 432. dicséretünk első 5 versét énekeljük, mi kegyes atyánk, bölcsességnek ura. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint Pál apostolnak Tituszhoz írott levelében, az első rész, első 9 versében olvassuk.
Pál, Isten szolgája, Jézus Krisztusnak pedig apostola az Isten választottaiért, hogy higgyenek, és megismerjék az igazságot az igazi kegyesség szerint. Az örök élet reménységére, amelyet az Isten, aki nem hazudik, örök idők előtt megígért. Igéjét pedig kijelentette a maga idejében az evangélium hirdetésével, erre kaptam megbízást a mi üdvözítő Istenünk rendeléséből. Titusnak, a közös hitben való igaz fiamnak kegyelem és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a Krisztus Jézustól, a mi üdvözítőnktől. Azért hagytalak Krétában, hogy rendbehozd az elintézetlenül maradt ügyeket, és presbitereket állíts szolgálatba városonként, ahogyan meghagytam neked. Ha van olyan, aki fedhetetlen, egyfeleségű férfi, akinek gyermekei hívők, nem vádolhatók kicsapongással és nem engedetlenek. A püspök ugyanis, mint Isten sáfára, legyen fedhetetlen. Nem önkényeskedő, nem indulatos, nem részeges, nem kötekedő és nem haszonleső, hanem vendégszerető, a jóra hajlandó, józan, igazságos, kegyes, önmegtartóztató, aki ragaszkodik a tanítással megegyező igaz beszédhez, hogy az egészséges tanítással tudjon bátorítani, és meg tudja győzni az ellenszegülőket. Isten áldása legyen az ő igéjének olvasásán, hallgatásán és szívünk befogadásán. Jöjjetek, imádkozzunk! Mennyei édesatyánk, magasztalunk téged, mert igazmondó Isten vagy. Bizonyságot tesz erről az ige, a történelem és mi magunk is. Áldunk, hogy a Biblia önmagát hitelesíti a proféciák által, hogy amit lelked által a proféták jövendöltek, mindig az lett, és ma is igaz. Köszönjük, hogy nekünk is mindig igazat szóltál. Megmondtad, kik vagyunk és kik leszünk, lehetünk a te minket formáló kezed alatt. Kapaszkodunk sok drága ígéretedbe, hogy szövetségedet nem töröd meg sem velünk, sem szeretteinkkel. Köszönjük a reménységet, hogy te tartod meg fiainkat, és vénségünkig szerető jó atyánk maradsz. Velünk vagy minden napon, nem hagysz el sem, el nem maradsz tőlünk. Olyan jó ebben a hazug világban a te biztos és igaz szavadra várni. Taníts minket is igazat szólni és tenni, hogy szívünk most valóban csak reát figyeljen. Így áldj meg bennünket a te szabad hirdetőit és hallgatóit egyaránt, kérünk. Amen.
Isten bűnbocsátó kegyelmét Tituszhoz írott levél második részének 11-től 14-ig terjedő verseiből hirdetem nektek. Mert Isten üdvözítő kegyelme megjelent minden embernek, s ez arra tanít minket, hogy megtagadva az istentelenséget és a világi kívánságokat, mértékletesen, igazságosan és istenfélően éljünk a jelen való világon, várva áldott reménységünket és a mi nagy Istenünk és üdvözítő Jézus Krisztusunk dicsőségének megjelenését, aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és hogy önmaga számára megtisztítsa saját népét, hogy jó cselekedetekre igyekezzen. Az ige hirdetésére készülve a 197. dicséret 3. versét énekeljük, gerjeszt fel ígédnek szerelmét lelkünkben. Istennek az áldott ígéje, melynek alapján szent lelkét segítségül kérve szeretném üzenetét hirdetni nektek, írva található a már felolvasott helyen, Pál apostolnak Tituszhoz írott levelében az első rész 5-től 9-ig terjedő verseiben. Azért hagytalak téged Krétában, hogy az elintézetlen ügyeket hozd rendbe, és rendelj városonként presbitereket, amint meghagytam neked, olyat, aki fethetetlen, egyfeleségű férfi, akinek hívő gyermekei vannak, akik nem vádolhatók kicsapongással vagy engedetlenséggel. Szükséges ugyanis, hogy a püspök fethetetlen legyen, mint Isten sáfára, nem öntelt, nem indulatos, nem részeges, nem kötekedő, nem haszonleső, hanem vendégszerető, a jónak kedvelője, mértékletes, igaz, kegyes, önmegtartóztató, aki tartja magát a tanítás szerint való igaz beszédhez, hogy képes legyen bátorítani az egészséges tanítással, és meggyőzni az ellenkezőket. Amen. Kedves testvérek! 10 éves koromban én nagyon nagy levélíró voltam. Emlékszem, hogy olyan 16-17 éves lehettem, amikor egy sorkatonai szolgálatot töltő barátomnak írtam egy 24 oldalas levelet. Nagyon büszke voltam magamra, egészen addig, amíg ő 36 oldalon nem válaszolt. Ezekben a levelekben ugye már csak a hosszúságából is sejthető, hogy nem csak azt írtuk meg egymásnak, hogy mi volt a vasárnapi ebéd, vagy mi történt a gimnáziumban, illetve a katonaságnál, hanem megosztottuk egymással lelkünk rezdüléseit is. Pál apostol is nagyon fontosnak tartotta, hogy a lélek hangján szólaljon meg leveleiben, különösen is a sorrendben 4 utolsó levelében, amelyek közül az első 3-at, a Timóteushoz írott 1.-2. levelet és Titusz levelét pásztori leveleknek nevezünk. A Filemonhoz írott levél ugyan a hivatalos megnevezés szerint börtönlevél, de most én azt is a pásztori levelek közé sorolom. Így hadd szóljak néhány szót a pásztori levelekről. Tudják a testvérek, hogy gyülekezetünkben tavaly advent óta a lelki gondozás áll figyelmünk középpontjában. Vasárnaponként először Mózes nagy búcsú beszédét vettük sorra, kihagyásokkal ugyan, de azért a legfontosabb részeket végigvettük, amely tele van buzdítással, tele van bátorítással, ugyanakkor figyelmeztetéssel, feddéssel, vigasztalással, igazi lelki gondozói beszéd. Azután soron következett Jézus lelki gondozói pásztori szolgálata válogatott igék alapján, és láttuk, hogy hogyan beszélgetett ő Nikodémussal, hogyan beszélgetett a samáriai asszonnyal, hogyan adott bátorítást keresztelő Jánosnak, amikor megingott a hitében, hogy vajon te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk. Aztán végigvettük Malakiás próféta könyvét, amely szintén tele van buzdítással, figyelmeztetéssel, bátorítással. Végül nyáron néhány zsoltárból szólt hozzánk Isten bátorító üzenete, az első 12 zsoltárból. Az év hátra lévő részében Pál apostol pásztori levelei közül kettőt veszünk, hiszen a Timóteusi első és második levél korábbi években már szerepelt a vert igék között. Most a Tituszhoz írott levelet vesszük, és a Filemonhoz írott levelet, amely mondom hivatalosan nem pásztori levél, mégis nyugodtan számíthatjuk oda, hiszen a pásztori leveleket Pál apostol nem gyülekezethez írta, hanem egy-egy személynek, tanítványainak. Azért pásztori levelek, mert Timóteus és Titus pásztorok, gyülekezeti előjárók voltak, de Filemon is igen magas polcon álló ember volt a gyülekezetben. Ugye nagy gazdasága volt, rabszolgái voltak, egy tehetős gazdag ember volt, ugyanakkor hívő ember. És nem csak azért pásztori levelek ezek, mert Timóteusnak és Titusnak a pásztori szolgálatról ír sokat Pál, hanem azért is, mert így is mondhatnám, hogy Pál bennük a pásztorokat pásztorolja. Sok személyes vonás jellemzi ezeket a leveleket, erőteljes lelki gondozói vonásuk is van. Így van tehát ez a Titushoz írott levél kapcsán is, amit most kezdünk el tanulmányozni. Először néhány mondatot szeretnék szólni Titus megbízatásáról. Titus egy megtért pogány fiatalember volt, aki Pál tanítványaként sokat utazott és sokat szolgált az apostollal együtt. Pál és Titus 63-64 körül mentek el Krétába, aztán Pál tovább utazott onnan, de Tituszt Krétában hagyta, hogy bizonyos elintézetlen ügyeket rendbe hozzon, ahogyan olvassuk a levél első soraiban. És amikor elment Pál, valamivel később írhatta ezt a levelet, hogy buzdítsa és bátorítsa a szolgálatra ifjú szolgatását. Titusz megbízatása tehát ez volt, elintézetlen ügyek rendbehozása és presbiterek szolgálatba állítása városonként. Így olvastuk az 5. verset, azért hagytalak téged Krétában, hogy az elintézetlen ügyeket hozd rendbe, és rendelj városonként presbitereket, amint meghagytam neked. És hát ebben ad tanácsot Pál a Tituszhoz címzett levelében. Mai fejezetünknek a legfontosabb témája, hogy melyek is a presbiterek legfőbb feladatai. Pál erről ír Titusnak, hogy Titus el tudjon igazodni a sokféle érdek és a sokféle elvárás között. Bátorítja és buzdítja fiatal tanítványát, hogy egyedül Istenre figyelve döntsön. Ne tekintse az emberek személyét olyan értelemben, hogy ki előkelő, vagy ki gazdag ember, egyedül Istenre figyelve határozzon afelől, hogy kit rendel presbiternek. Hát mi is figyeljünk erre. A presbiterek egyik legfontosabb feladata a fedhetetlen családi életvitel kimunkálása. Milyen presbitereket kellett rendelnie Titusnak? Olyat, aki fedhetetlen, egyfeleségű férfi, akinek hívő gyermekei vannak, akik nem vádalhatók kicsapongással vagy engedetlenséggel. Az egyfeleségű férfi első ránézésre arra gondolnánk, hogy hát nyilván ne legyen több nejű. Az ókori keleten szokás volt a több nejűség, de hogy itt mégsem erre gondol Pál apostol, az valószínű, hiszen Jézus korában a többnejűség a gyakorlatban már kiment a divatból. Hát elvileg lehetett volna, de a gyakorlatban már kiment a divatból. Korábbi könyvekben, Ószövetségben, Mózes könyveiben gyakran látunk olyat, hogy Ábrahámnak is aztán volt Sára halála után felesége, más is, több is. Aztán olvasunk arról, hogy Jákobnak milyen problémákat okozott családi életében a többnejűség, de Jézus korára ez a szokás már kiment a divatból. Ezért az, hogy valaki egyfeleségű férfi legyen, az a válásra és az újraházasodásra vonatkozhatott, és valószínűleg nem vonatkozott az özvegyember újraházasodására. Miért? Mert a válás és az újraházasodás mindenképpen valamilyen kudarc, amely alkalmatlanná tesz a gyülekezetben való előjárói tisztség betöltésére. Pál máshol is sokszor hangsúlyozza, hogyha valami a kicsiben jól működik, azt lehet majd a nagyban is alkalmazni. Hogyha kicsiben, értsd, a családban valaki jól megállja a helyét, az fogja majd megállni a helyét a nagyban, a gyülekezetben is. Jézus is egyik példázatában úgy szól, hogy a kevésen hű voltál, többre bízlak ezután. Hogyha valaki a családi életében megmutatja azt, hogy jól tudja igazgatni a családját, akkor az remélhetőleg majd jól tudja igazgatni a nagy családot, a gyülekezetet is. És valószínűleg ezért van tovább gondolva ez a gondolat, amikor Pál azt mondja, hogy olyanok legyenek, akiknek hívő és engedelmes gyermekei vannak, akik nem kicsapongók. Hiszen, hogyha valaki nem tudja megnevelni a gyermekeit, az nem fogja tudni meggyőzni az ellenkezőket sem. Sőbb látjuk ezt az igét is, hogy az előjárók egyik feladata az is volt, hogy az ellenkezőket meggyőzzék. Tehát a családi életvitel fedhetetlensége mutatja azt, hogy amit valaki a kicsiben jól intéz, az reménység szerint majd jól fogja intézni a nagyban is. A presbiterek másik legfontosabb tulajdonsága a fedhetetlen jellem. Az előbb ugye a családi körülményekről beszéltünk, természetesen a kettő a legszorosabban összefügg egymással, hiszen hogyha valaki a családjában kiállhatatlan, elviselhetetlen ember, az a nagy közösségben is az lesz, és fordítva. A fedhetetlen jellemről mindazonáltal külön is megemlékezik az apostol, szükséges ugyanis, hogy a püspök fedhetetlen legyen, látjuk, hogy a presbiter és a püspök szó felváltva szinonímaként szerepel itt az igében. Szükséges ugyanis, hogy a püspök fedhetetlen legyen, mint Isten sáfára, nem öntelt, nem indulatos, nem részeges, nem kötekedő, nem haszonleső, hanem vendégszerető, a jónak kedvelője, mértékletes, igaz, kegyes, önmegtartóztató. Látjuk, hogy vannak negatív megfogalmazásban elmondott ismérvek, összesen 5-öt sorol fel az apostol. Nem öntelt, nem indulatos, nem részeges, nem kötekedő, nem haszonleső. És vannak pozitív megfogalmazásban elmondott ismérvek is, ebből 6 van, sőt, van egy 7. is, de arról majd külön fogunk beszélni. Vendégszerető, a jónak kedvelője, mértékletes, igaz, kegyes és önmegtartóztató. Hogyha valaki ilyen, akkor reménység szerint alkalmas arra, hogy a gyülekezet vezetője legyen, majd látjuk, hogy ehhez kell még egy 7. pozitív tulajdonság is. Ez az 5 negatív megfogalmazásban elmondott ismérv és a 6 pozitív megfogalmazásban elmondott ismérv így együttesen kiadja azt, amit Így fogalmaz Pál, hogy fedhetetlen legyen. De nem csak öncélúan mondja ezeket Pál, hanem ezt a szolgálat jellegére nézve tekintettel mondja. Ugyanis úgy indokolja mindezeket, hogy Isten sáfárának kell lennie annak, aki a gyülekezet előjárója. Szükséges ugyanis, hogy a püspök fedhetetlen legyen, mint Isten sáfára, és ezután következik a felsorolás. Jézus is beszél a sáfárságról. Beszél arról is, hogy mi a sáfároknak a feladata, de beszél arról is, hogy milyennek kell lennie a sáfárnak. Kicsoda hát a hű és a bölcs sáfár, akit az Úr gondviselővé tett a háza népe fölött, hogy idejében kiadja nekik élelmüket. Boldog az a szolga, akit megérkezésekor ura ilyen munkában talál. Bizony mondom nektek, hogy egész vagyona felett gondviselővé teszi. Ha pedig az a szolga így szólna a szívében, halogatja még az én uram a hazajövetelt, és verné a szolgákat és szolgáló leányokat, és kezdene enni, inni és részegeskedni, megjön annak a szolgának az ura, amely napon nem várja, és amely órában nem gondolja, és ketté vágatja őt, és a hitetlenek sorsára juttatja. Tehát Jézus hasonlatában, példázatában olvasunk arról, hogy mi a sáfárnak a feladata. Felügyelőnek, gondviselőnek kellett lenni ura vagyona felett, kiadni az eledelt a szolgáknak és a szolgálólányoknak, és ugyanakkor elmondja azt is, hogy milyennek kell lennie jelenbelileg ezeknek a sáfároknak. Itt is hasonló dolgok vannak egy példázat keretében elmondva, mint amit Pál apostol Títusznak elmond. Ha felelőtlen a szolga, hogyha kezdené verni a szolgákat és szolgáló leányokat, és elkezdene enni, inni és részegeskedni, ugye így mondja, akkor nem alkalmas arra, hogy a gazda sáfára legyen. Erkölcsi és lelki mérce van itt felállítva. Ahhoz, hogy valaki alkalmas legyen a sáfárságra, a gazda javaival helyesen kell élnie, és a javak helyes célra történő alkalmazását is munkálnia kell. Látjuk tehát, hogy a presbiterek egyik legfontosabb feladata, ugye a fedhetetlen családi életvitel, a fedhetetlen jellem, és a presbiterek legfontosabb szolgálata tulajdonképpen a lelki gondozás. Amit itt az igében olvasunk, az igazából a lelki gondozásnak a kifejtése, megint csak negatív és pozitív megfogalmazásban egyaránt. Aki tartja magát a tanítás szerint való igaz beszédhez, hogy képes legyen bátorítani az egészséges tanítással, és meggyőzni az ellenkezőket. Többször volt már szó arról, hogy a lelki gondozásnak két oldala van, az egyik a buzdítás, a bátorítás, a vigasztalás. Itt azt olvassuk, hogy képes legyen bátorítani. A másik a figyelmeztetés, a fegyelmezés, a feddés. Itt úgy olvassuk, hogy képes legyen meggyőzni az ellenkezőket. Ez a lelki gondozás két oldala, és egyik sincs meg a másik nélkül. Mert hogyha mindig csak bátorítunk, mindig csak buzdítunk, és szemet hunyunk a negatív dolgok fölött, szemet hunyunk a bűnök fölött, és nem figyelmeztetünk, nem fegyelmezünk, és nem feddünk, akkor a lelki gondozói szolgálat fél lábon fog állni. De ugyanígy, hogyha állandóan csak figyelmeztetünk, feddünk, és fegyelmezünk, akkor hol van a buzdítás és a bátorítás? Hol van a vigasztalás? a lelki gondozásnak így két lábon kell járnia ezen a földön, és ezt látjuk azok között, az ismérvek között is, amelyet Pál apostol Titusnak ír. Hogy képes legyen bátorítani, tudnélik a presbiter, az egészséges tanítással, és meggyőzni az ellenkezőket. És ehhez mire van szükség? Az egészséges tanításra, vagy másképp a tanítás szerint való igaz beszédre. Azaz, összefoglalva, a presbiter legfontosabb küldetése az, hogy szavaival, jellemével, egész életvitelével hiteles ember legyen. Szilárd az Isten ismeretében és szilárd a jellemében, hogy be tudja tölteni a küldetését, a gyülekezet tagjainak a pásztorolását. Elsősorban példamutatással. Nagyon feltűnő, hogy amikor Pál apostol a presbiterségről, vagy másképpen a püspökségről beszél, akkor nem azt fejtegeti, hogy mi a presbiternek a tennivalója. Az is le van írva, de az csak úgy egy-két szóban. Sokkal-sokkal többet beszél arról, hogy milyennek kell lennie a presbiternek. Ezért mondtam, hogy elsősorban példamutatással kell szolgálni. És amikor példamutatásról szólunk, akkor a példa vételéről is kell szólnunk. Hiszen a presbiterek pásztorolják az Isten népét, de őket is pásztorolja valaki, méghozzá a főpásztor, Jézus Krisztus. És ezért, amikor példamutatásról beszélünk, akkor vegyük figyelembe azt a példamutatást, ami az életünknek az alapja, és amiről Péter apostol első levelében olyan szépen beszél, mert arra hivattatok el, hiszen Krisztus is szenvedett értetek, példát hagyva nektek, hogy az ő nyomdokait kövessétek. Aki bűnt nem cselekedett, sem álnokság nem hagyta el a száját, amikor szitták, nem viszonozta a szidalmat, amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem ráhagyta az igazságosan ítélőre. Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalva az igazságnak éljünk, és az ő sebei által gyógyultatok meg. Mert olyanok voltatok, mint a téveigő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és felvigyázójához. A felvigyázó egyébként az episzkoposz, az, amit Pál apostol püspöknek nevez. A fő pásztor, a fő presbiter, a fő püspök, hogy így fejezzem ki magamat, az Úr Jézus Krisztus, aki meghalt az ő népéért, ott a kereszten életét adva. Ebben őt nem kell követnünk ilyen értelemben, hogy fizikailag meghaljunk, de olyan értelemben kell őt követnünk, hogy a bűnnek meg kell halnunk, és a szolgálatában követnünk kell őt. Tőle vennünk a példát, és úgy mutatva példát másoknak. Végül van még egy gondolat, hiszen idáig, ami elhangzott, testvérek nyugodtan úgy gondolhatnák, hogy hát ez a presbiterekről szól, van itt a templomban, elvileg van 18 presbiter és pótpresbiter, gyakorlatilag valószínűleg nincs itt mindenki, mindenki más nyugodtan hátradőlhet, hogy hát ez rám nem vonatkozik. És ezért is tettem fel azt a kérdést, amiről még néhány szót kell beszélnünk, hogy ki is az előjáró. Hát a gyülekezetben a presbiterek, a lelkészek is, mint prédikáló, gyülekezet vezető presbiterek, de azért ne felejtsük el azt, hogy mi mindnyájan előjárók vagyunk. Ilyen értelemben mindnyájan presbiterek vagyunk a magunk körein belül. Hiszen mindenki emberi kapcsolatok között él. És előjáró a főnök a munkahelyen, a tanár az iskolában, az apa a családban, az anya gyermekei körében, sőt, még az idősebb testvér is a kisebbek között. És úgy tréfásan szoktam mondani, hogy még a legkisebb gyermek is, hogyha van otthon kutya és macska, akkor a fölött főnökösködhet. Mindannyiunkra érvényesek a Tituszhoz írt buzdítások és figyelmeztetések. Ezért is tettem fel ezt a kérdést, és adtam egy feladatot a házi csoportos feldolgozáshoz, ami ezen a kiosztott lapon szerepel, hogyan éljük át a magunk körében azt, hogy mindannyian előjárók vagyunk, alkalmazzuk a feladatokat saját életünkre nézve. Vagy fogalmazhattam volna úgy is, hogy Krisztusnak hármas tiszte van a Bibliából eredeztetően a reformátorok tanítása szerint, hogy ő főproféta, főpap és király, és mint ilyen Krisztus, vagyis felkent, hiszen az Ószövetségben a prófétákat, a papokat és a királyokat kenték fel a felkenetés olajával, és hitvallásaink fölteszik a kérdést, hogy ebben a szolgálatban, ebben a felkenetésben, Krisztus felkenetésében mi, mint hívő emberek, hogyan részesedhetünk? Hogyan részesedhet a hívő ember Krisztus hármas tisztében? Mit jelent az, hogy mi proféták, papok és királyok vagyunk, mi hívők valamennyien? És hogyha már ilyen perspektívában nézzük a mai igehirdetést, annak az üzenetét, akkor már nem dőlhetünk hátra nyugodtan, mert mi mindannyian, akik élő hittel Krisztusba oltattunk, az ő felkenetésének is részesei vagyunk, és ezért proféták, papok és királyok vagyunk, és érvényes ránk nézve az, hogy előjárók vagyunk, és hogy milyenek legyünk, hogy milyen családi körülmények között éljünk, és hogy mi legyen a szolgálatunk. Hogyan éljünk ebben a világban, hogy mi legyen a fő célunk ezen a földön, amíg itt élünk ezen a földön. Az minden benne van a mai igében. Hiszen a legfontosabb az, hogy amit mi magunk Istentől kaptunk, azt tudjuk továbbadni. Továbbadni másoknak, akik még nem élték át a megváltásnak a csodáját. Akik még nem jutottak élő hitre, és akik pedig már hívők, bizony mindannyian hajlamosak vagyunk arra, hogy ellenkezzünk, ellenálljunk az igaz tanításnak. Mert ott mocorog bennünk az az ős ellenkezés, ami már Ádámban és Évában is ott volt. És hiába vagyunk megtért hívő emberek, gyökerestül kiirtani ezt az ellenkezést nem tudjuk magunkból. Isten írtogatja, ő az, aki munkálkodik a szívünkben, és ő teszi majd végleg semmissé ezt az ellenkezést, amikor ő hozzá megérkezünk. Tehát, hogy tudjuk továbbadni pozitíve a hitnek az igazságát, hogy képesek legyünk bátorítani, és ugyanakkor képesek legyünk meggyőzni az ellenkezőket. Magyarul a hívő ember legfontosabb feladata ebben a világban az a szolgálat, hogy hirdessük az örömhírt, és ezáltal lelki gondozást végezzünk. Buzdítsunk, bátorítsunk, vigasszaljunk, figyelmeztessünk, fegyelmezzünk és fedjünk egyaránt. Bárcsak ezt a küldetésünket be tudnánk teljesíteni. Isten munkálkodjon így a mi szívünkben. Amen. Ráfelelő énekként a 474. dicséret egyetlen egy versét énekeljük. Istennel járni, lakozni, szent élettel illatozni. valóban tanítson bennünket, a mi Urunk, imádkozni. Imádkozzunk. Urunk, magasztalunk téged, és hálát adunk neked. Mindazért a munkáért, amelyet te végeztél el, a világ teremtésétől kezdve, gondviselő kegyelmeden át, egészen a megváltásig és a megszentelésig, hogy népet gyűjtöttél magadnak, akikben megdicsőíted önmagadat, akik téged szemlélhetnek fedetlen arccal, akik téged imádhatnak, dicsőíthetnek, szerethetnek, és akik tőled vehetik szolgálatuk alapját, mert te vagy, Úr Jézus, a főpásztor, te vagy az, akihez mi megtértünk, mint lelkünk pásztorához és felvigyázójához. Köszönjük, Urunk, hogy nincs tétlen ember a te országodban. Köszönjük, hogy mindannyiunknak adtál feladatot. Ha mást nem, azt mindenképpen, hogy rólad bizonyságot tegyünk, és hogy olyan életet éljünk, amely kedves neked. Óriási ez a feladat. Embert megpróbáló és roskasztó. Ezért hadd forduljunk hozzád, hiszen tudjuk, hogy te vagy az, aki elvégzett bennünk mind az akarást, mind a cselekvést a te jókedved szerint. Kérünk, hogy munkálkodj személy szerint mindannyiunkban, munkálkodj gyülekezetünkben, és hadd könyörögjünk, hogy munkálkodj hazánkban is, oly sok a nyomorult ember, a nyomorult emberi kapcsolat, olyan sok a szükség, bárcsak ezt a szükséget felismerve, mindenki ahhoz fordulhatna, aki ezeket a szükségeket be tudja tölteni, azaz hozzád. Így kérünk hazánkért és az egész világért. És most különösképpen hadd könyörögjünk még azokért, akik az elmúlt héten álltak meg ravatal mellett, te adj vigasztalást a gyászolóknak, és te légy, Urunk, azok mellett is, akik betegek, akár kórházban, akár otthon vannak, és nem tudtak eljönni közénk, te végezz el a magad munkáját ő bennük, amit csak ki akarsz munkálni szívükben, légy velük, és erősíts meg őket. És kérünk, Urunk, hogy hallgasd meg a mi magunkban csöndben elmondott imádságainkat is. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Felhívom a testvérek figyelmét az adakozásra, az ige szavával jobb adni, mint venni, de először önmagunkat adjuk az Úrnak. A gyülekezet foglalja el helyét, és hallgassák meg a testvérek a hirdetéseket.